Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast idei évadának második epizódja, mondhattam volna azt is, hogy a harmadik évad második része következik persze. Úgy döntöttem, hogy február végéhez közeledve tényleg csak pár napunk maradt ebből a hónapból, megpróbálom összegezni az általam eddig megtekintett sorozatokat, már ami ugye értelemszerűen erre a két hónapra vonatkozik, és megpróbáltam különböző kategóriákba sorolni őket, hogy egyfajta ilyen kis egységesség kialakuljon, vagy legyen egy sorminta, amely a kedves hallgatóknak, számotokra is talán így egy kicsit könnyebb eligazodást jelent majd. Négy kategóriába raktam a sorozatokat. Az első lesz az, amelyikben azon szériákról fogok beszélni, amelyek decemberben, tehát tavaly kezdődtek, de januárban, vagy adott esetben februárban fejezték be az évadjukat, az aktuális évadjukat, így hát tekinthetőek tavalyi sorozatnak is, de ilyen értelemben ideinek hasonlóképpen, úgyhogy ezeket szeretném először kitárgyalni, aztán az év eddigi nagy csalódásait veszem majd számba. Hát sajnos van jó pár, ezt így előzetesen már elmondhatom. Aztán jönnek azok a sorozatok, amelyek egyelőre billegnek nálam, ezeknek a nagy többsége még jelenleg is úgymond műsoron van, idézőjelesen értve ezt a kifejezést, tehát még nem fejeződött be az adott évadjuk, és nehéz bekategorizálnom, hogy egyelőre elégedett vagyok-e velük, vagy mennyire vagyok elégedett, illetve hogy mennyibe jelenthetnek csalódást. És akkor a végén egyfajta hát zárásként tényleg legyünk ugye pozitívak, az eddigi kellemes meglepetést okozó sorozatok következnek, illetve azok, amelyek abszolút a pozitív mintába sorolhatók, és nagyon jó értékeléseket kaptak tőlem. Jó, úgyhogy ez a négy kategória vár most ránk. Szeretném hozzátenni már így előzetesen két dolgot. Az egyik az, hogy spoilermentes leszek ezúttal is. Jó, tehát ha valaki úgy van vele, hogy a spoilerektől való félelem miatt nem akarja meghallgatni az adást, nem kell ettől tartania. A másik pedig, amit szeretnék kiemelni, hogy viszonylag gyorsított tempót szeretnék, aztán meglátom, hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni, de nem szeretnék nagyon sok időt elidézni egy-egy sorozatnak, akkor rendkívül hosszú lesz az adás. Természetesen a másik végletet se szeretném, tehát, hogy na most akkor bom-bom-bom letudtuk, mert annak se lenne értelme, úgyhogy remélhetőleg egy ilyen középutas politikát tudok majd folytatni, amely során azért pörgősen, de mégiscsak alaposan végig tudom venni az eddigi alkotásokat, tévés alkotásokat. Vágjunk is akkor bele. Kezdjük akkor azon sorozatokkal, amelyek tavaly kezdték meg az adott vagy aktuális évadjukat, és idén fejeződtek be. Idősorrendben haladva az első ilyen a For All Mankind, amely január 12-én zárta a negyedik felvonását. Alapvetően úgy vagyok a For All Mankind-dal, hogy az első két évad az egészen szuperül sikerült. Elve már a sorozat felütés, és mi szerint az űrverseny másképp alakulása egy teljesen alternatív idősíkot hozott létre, tele van olyan kis apróságokkal ez a sorozat, amely felkeltheti a figyelmünket, elevén történelemszakos tanár is vagyok, tehát és a hidegháborúnak ezen korszaka pedig különösen érdekel engem. Ugye ezzel már kvázi megnyert magának a sorozat, de ehhez még Ronald Moore showrunner vezetéssel olyan kiváló történetszálakat és karaktereket írtak az első két évadban, hogy tényleg az ember mind a 10 ujját megnyalta utána, idézőjelesen persze. Úgyhogy én nagyon szerettem a For All Mankind első két etapját, de tudni kell, hogy Ronald Moore úgy döntött, hogy a showrunneri pozícióból távozik és átadta a stafétabotot. Nagyjából innentől datálható a sorozat minőségében bekövetkezett változás is. Már a harmadik évaddal is nekem komoly problémáim voltak, ott főleg a karakterekkel kapcsolatosan. A negyedik évadban ezt nagyjából úgy helyrehozták, nem volt annyi antipatikus szereplő, viszont itt a történettel már sokkal több probléma akadt, nagyon sok sablonos megoldást alkalmaztak, kiszámíthatóvá vált a sorozat, és hát a logikai bukfencek is bőven előfordultak, úgyhogy nálam sajnálatos módon már a guilty pleasure kategóriába került a For All Mankind. Szeretném majd folytatni a következő felvonással, tehát annak ellenére, hogy alapvetően inkább elégedetlen voltam, mint elégedett a negyedik évaddal, én még azért kitartok, de bizony rá is esély van arra, hogy az ötödik évadban nem történik komolyabb pozitív előjelű változás, akkor bedobom a kaszát, ha szabad így fogalmaznom, úgyhogy sajnos a For All Mankind összességében csalódást okozott a negyedik évada során. A következő sorozatunk a Reacher lesz, annak is ugye a második évada, amely január 19-én ért véget. Érdekes a Reacher másik évadáról egy picit úgy beszélni, hogy általánosságban véve, vagy kvázi objektívan, tehát még nem a saját kis kritikámat, véleményet megfogalmazva, és tudni kell, hogy egészen elképesztő nézettséget produkált a Reacher második szezonja. Korábbi évek adatai nem állnak rendelkezésünkre, vagy legalábbis nem hivatalosak. Én nem tudom biztosan kijelenteni, hogy a Reacher-e az Amazon Prime Video legnézettebb originálja, de az biztos, hogy a The Boys mellett ez a legsikeresebb. Ezzel szemben a nézői véleményeknek egy jelentős része elégedetlen volt, vagy legalábbis én nagyon sok negatív véleménnyel találkoztam. Legtöbben azt sérelmezték, hogy hát hol van ez a kisvárosi hangulat, ahol Reacher rendet tesz, tehát teljesen más jellegű sorozatot kaptak, mint amit az első évben megszokhattak. Én nem osztom ezt a véleményt. Persze valahol nekem is hiányzott a kisvárosi hangulat, de ugye itt egy regény folyamnak az adaptációjáról van szó, ahol ugye különböző városokba, helyszínekre látogat el Jack Reacher, ugye a főszereplőnk, és itt másra helyezték ezúttal a hangsúlyt a készítők, értelemszerűen a regény, illetve a regény folyam alapján, ugye régi csapatával próbáltak meg felderíteni egy ügyet, és egészen kiváló volt a chemistry ezzel a teammel, úgyhogy én kifejezetten élveztem a második felvonást is, meg voltak a szokásos Reacher, hát úgymond gondolatok, beszólások, az ő stílus, én azt gondolom, hogy tényleg magáért beszél, és ezúttal ellentétben a mozifilmekkel a megfelelő színészt is megtalálták hozzá, semmi bajom Tom Cruise-zal, sőt, én nagyon-nagyon tisztelem őt azért, amit elért a filmiparba, és tényleg a vallási dolgait leszámítva, én kifejezetten kedvelem is őt, de nem úgy néz ki, mint a regényekben szereplő Jack Reacher a méreteit tekintve, úgyhogy örülök, ilyen szempontból is a helyére került az adaptáció, legalábbis a sorozatos szintéren, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy egészen kiváló ponyvasorozat. Most a kiváló alatt, megint egy picit így magyarázom önmagam, nem biztos, hogy egyértelmű vagyok, azt értem, hogy eleve a Reacher nem az a típusú sorozat, amelyet, hogyha nem jelölnek Emmy díjra, akkor én kalimpálni fogok, meg sztrájkba kezdem, mert úristen, de eleve a Reacher nem lenne odavaló, meg nem az a sorozat, ami általában mondjuk a top 10-es listán szóba kerülhet, de ezzel nincs semmi baj. Tudja pontosan a Reacher, mit akar vállalni, és az hozza is, de tényleg egy teljesen jó, kellemes kikapcsolódásra alkalmas szériáról beszélhetünk. Az utolsó olyan sorozat, amely tavaly kezdődött, de idén fejeződött be, a Fargo, és annak is immáron az ötödik évadja. Ugye Noah Hawley antológia sorozatáról van szó, amelyet a Coen testvérek hát filmje alapján készített, inkább azt mondanám, hogy az első évadban az alapötlet egy részét vette át, meg különböző stílusbeli jegyeket próbált meg átültetni sorozat formátumba, és ezt egészen kiválóan tette, legalábbis az első három évad során. Én azt gondolom, hogy ezeket nyugodtan nevezhetjük klasszikus, vagy akár kult évadoknak is így a sorozatos szintéren. Aztán a negyedik évad, vagy a Chris Rock-kal fémjelzett évad az igencsak mellé ment, és hát kíváncsian vártuk, hogy több évvel annak befejeződését követően vajon mi várhat ránk, és szerencsére az ötödik felvonás hozta. Nem is feltétlenül azt mondom, hogy a korábbi évadok színvonalát, mert én azt mondom, hogy az első és a másik évad nálam a top, de nagyjából a harmadik évad szintjét azért sikerült elérni, ami nem kevés. Az évadnak az első felével picit azért elégedetlen voltam, nem éreztem úgy, hogy megfelelően megy az építkezés, voltak azért logikai bajok is, de a második fele ennek az ötödik felvonásnak már egészen kiváló volt, és tényleg az utolsó három rész az egészen elképesztőre sikeredett, hát mennyi sikerült ilyen nagyon egyedi, egyben fura és szürreális karaktereket alkotni a Haley-nek, Juno Temple és Jon Hamm fantasztikusat alakítottak, és tényleg összességében elmondható, hogy ismételten nagyon kreatív volt íróként és rendezőként is Haley. Kérdés az persze, hogyha ismételten a megfelelő szintre tudta visszajelzni a Fargót, akkor mikor várható majd a hatodik évad. Tudni kell, hogy Haley most el van foglalva az Alien sorozattal, amelyet szintén az FX-nek készít, és hát hogyha az befejezi ennek az első évadát, akkor esetleg, de nagyon esetleg kaphatunk majd újabb Fargo etapot, de híresztelések alapján az Alien is egy több évados sorozatnak van tervezve, tehát az is előfordulhat, hogy most tényleg 100%-ban Haley az Alien-nel foglalkozik, amit egyébként én abszolút nem bánok, és lehet, hogy most a megszokotthoz képest is nagyobb hiátus lesz a Fargo esetében, de ezzel nincs semmi baj, antológia sorozatról van szó, kivárjuk majd, és reméljük hasonló minőségben érkezik az is. Most, hogy így letudtuk az idei évre, úgymond áttevődött, nem egy szép magyar szó, sorozatoknak a felsorolását, következzen a műsor leginkább negatív része, méghozzá a csalódások, és ugye erről már tettem említést, sajnos elég sok volt eddig idén. Idősorrendbe haladok ezúttal is. Az Echo című, ugye Marvel-es sorozatot január 12-én mutatta be a Disney Plus, úgy próbálták megpromótálni, hogy ez az eddigi legfelnőttesebb sorozatuk, és hogy Daredevil is feltűnik mellékszerepben, tehát tényleg próbáltak mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél jobban népszerűsítsék az alapvetően nem túl ismert címszereplő karakterre épülő alkotást. A probléma nem ott van, hogy felnőttes, sőt, annak örülünk. Daredevil megjelenésnek, fenn egy gyereknek is maximálisan örülünk. A probléma ott van, hogy ezt a sorozatot nem kellett volna berendelni. Teljesen, de teljesen érdektelen Echo karaktere. Tehát én akkor sem értettem már, amikor ugye berendelték nagyjából ilyen másfél évvel ezelőtt sorozatnak, hogy mi az, amit a különböző executive-ok és cégvezetők láttak ebben az ötletben. Persze erre lehet mondani, hogy egy olyan karakterről van szó, aki ugye hát mozgássérült, aki ugye süket, és hogy ez empatikus oldalról megközelítve mennyire fontos, hogy így is lehet valakiről sorozatot vagy egy filmet készíteni és főszereplőnek megtenni. Te tényleg ez egy nagyon jó dolog tudna lenni. De most egy picit távolodjunk el attól, hogy ne az én a középpontba, hogy mi most mennyire tudunk megfelelni különböző nézői igényeknek, és mennyire tudunk pozitív képet kialakítani magunkról. Echo-nak a karaktere érdektelen. Ráadásul a színésznő, aki alapvetően nagyjából az amatőr státusz képviseli, sem tudott plusz életet, ugye Alec Coxról van szó, lehelni ebbe a karakterbe. és hát egészen borzalmasan is írták meg a sorozatot. Tehát itt mind karakterügyileg, mind történetügyileg veszett fejsze nyele az Echo, és hát számomra az eddigi egyik leggyengébb produktum volt ebben az évben. Az nem is kérdés, hogy folytatás nem várható hozzá. A nézettség trükkös dolog, alapvetően elég jó nézettségi adatokat közölt a Disney Plus, itt azonban hozzá kell tenni, hogy egybeadták ki az évadot, úgyhogy inkább a lecsengés a fontos az Echo esetében, ez olyan jól nem tartotta meg később a nézőket, a kritikusok se szerették, kint sem, úgyhogy valószínűleg ennyi volt a pályafutása. Menjünk is tovább, és ugye még mindig a csalódások kategórián belül vagyunk, meg sajnos maradunk is egy darabig. A True Detective-hez értünk el, amelyet január 17-én mutatott be az HBO. A True Detective korábbi évadjai kapcsán annyit érdemes megemlíteni, Nick Pizzolatto volt az, aki ezt az antológiai jellegű sorozatot megalkotta, az első évad kultstátuszba emelkedett Matthew McConaughey-nel és Woody Harrelsonnal. Aztán a második évad már elég csúnyán félrement, hiába volt ott húzó névnek ezúttal Colin Farrell, míg a harmadik felvonás nagyjából a kettő közé telt, hogy korrekcióvonalat hozott ugye a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali főszereplésével, majd Nick Pizzolatto hát átadta a stafétabotot, inkább pontosabb az a kifejezés, hogy arra kényszerítette az HBO, hogy átadja a stafétabotot. Én alapvetően örültem ennek a húzásnak, Pizzolatto már egyre kevésbé tűnt annak a személynek, aki képes megújulni, és Issa Lopez rendezőnő kapta meg a lehetőséget, aki eddig főként független filmekkel hívta fel magára a figyelmet, hogy új életet leheljen a True Detective-be. És azt kell, hogy mondjam, hogy az első résszel ez sikerült, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy sikerülni fog. Kifejezetten érdekes volt az alapfelállása, ugye a True Detective Night Country-ra keresztelt évadnak, az alaszkai, mint helyszín, atmoszféra teremtés szempontjából tökéletesnek bizonyult, és ugye szinte teljes sötétségbe burkolózva láthattuk a főszereplőket, többek között Jodie Foster által alakított rendőrnőt, illetve sheriffet egészen pontosan. Érdekes volt a kisvárosi társadalomnak a bemutatása is, konkrétan a bűneset, illetve a bűntény is ugye a kutató, ami a kutatóállomáson történt, tehát a felütés rendben volt. Viszont a következő részek során fokozatosan vesztettem el az érdeklődésemet, és hát a motivációmat is a folytatásra végül befejeztem. Azt nem mondom, hogy mintha kínoztak volna, mert az erős lenne, de nem volt egy nagy élmény, azt kell, hogy mondjam, és így akkor felmerül bennetek a kérdés, hogy mik lehettek az okok. Az egyik, és talán mondhatom azt is, hogy a legfontosabb a karakterekben keresendő, Issa Lopez elszámolta magát. Nagyon örülök annak, amikor valami lassú tempóban karakterépítést fókuszálva próbál felépíteni egy adott részt, illetve egy adott évadot. A probléma ott van, hogyha ez a lassú építkezés, ez egyrészt tele van ellentmondásokkal, másrészt a karakterizálás során nem tudok azonosulni a karakterekkel. Nem arról van szó, hogy kedvelni kell őket, főleg ugye az elmúlt évtized az antihősökről volt ismert, de hát visszamehetünk több mint 20 évet is, ami konkrétan 25-öt a Sopranosra gondolva, tehát hogy az antihősök időszakát éltük ugye az elmúlt évtizedekben, mégis tudtunk Walter White-tal, Tony Sopranoval, és lehetne még sorolni hosszasan Don Draper-rel azonosulni, bizonyos értelemben legalábbis, más szemszöget néz, vagy más szemüveggel elnézést nézve pedig eleve elítéltük őket, de érdekes karakterek voltak. Na most a True Detective Night Country esetében egyrészt szerintem nem voltak érdekes ezek a karakterek, másrészt szinte semmiben nem tudtam azonosulni velük, illetve a problémáikkal. Tehát így megírni karaktereket, ez oké, hogy szürke karakterek, oké, hogy esendőek, ez még egyszer mondom, ez teljesen rendben van. de hogyha nem tudok velük azonosulni, nem fog érdekelni a sorsuk. És részről részre egyre mélyebben tárta fel Issa López ezeknek a karaktereknek az életét, én meg egyre jobban keftelenedtem a sorozattól. De még megmentette volna a Night Country-t az, hogyha jól sikerül mondjuk a bűntény, illetve annak a feldolgozása. Sajnálatos módon azonban ez sem sikerült. Tehát rengeteg misztikus utalást tett López, illetve az írógárda, amelyekből aztán, hát most nem tudom mennyire számít spoilernek, maradjunk annyiba, hogy ezek a misztikus utalások, ezek hát inkább voltak erőltetettek, és inkább voltak olyanok, amelyek szemfényvesztésre voltak alkalmasak. Sőt, volt olyan cliffhangere az egyik epizódnak, amikor véleményem szerint Jumping the Shark jelentet is produkált a True Detective, ez a cápa ugrás kifejezés, ez egy sorozatos terminus, ugye azt jelenti, hogy egy olyan jelenet van az adott sorozatban, amely után hát hitetlenkedve nézel, és azt mondod, hogy legszívesebben elkaszálnád, mert ez egy akkora, ennél is a kifejezésért baromság, történetileg, karakterügyileg egyszerűen nem való oda, és ha egy sorozat cápát ugrik, akkor nagyon sok esetben nem talál vissza önmagához. Nem is tudom, talán harmadik vagy negyedik rész végén lehetett egy ilyen jelenetsor, amikor a kórház, ez úgy gondolom nem spoiler, a kórházi ágyon fekvő, hát amputált kezű és lábú karakter, mint egyfajta zombiként ilyen kinyilatkozásokat tett a túlvilágról. Én meg így néztem, hogy ez most mi akar lenni, ez komoly. És sajnálatos módon spoilerek nélkül nem tudok belemenni a zárásba, maradjunk annyi, hogy hatalmas csalódás jelentett, és egy nagyon-nagyon-nagyon sablonos végjátéka lett a Night Country-nak, úgyhogy mind karakterügyileg, mind történet szempontjából nálam egyértelmű, hogy a Night Country az eddigi leggyengébb True Detective évad, és ez egy nem gyenge, hogy ezt elérték, mert tényleg a második évad is szörnyű volt. Fontos még kiemelni, hogy egyrészt ezzel a véleményen nem vagyok egyedül, a online fórumokat érdemes olvasgatni, magyar külföldit is, azért hát finoman szólva sem pozitív reakciókat lehet többségben olvasni, de azt viszont el kell ismerni, hogy az HBO sok szempontból rendkívül elégedett lehet a Night Country-val. Egyrészt a kritikusok nagyon szerették, az év egyik legjobb kritikákat kapó új sorozatáról beszélhetünk, másrészt kiemelkedő volt a nézettsége is. Így nem meglepő, hogy a napokban megkapta az 5. évados berendelést, egyúttal Issa López pedig egy overall deal-t kapott, ami azt jelenti, hogy hosszú távú szerződést az HBO-tól. Még egyszer mondom, objektívan nézve teljesen megérdemelt, szubjektívan, saját szemüvegen keresztül nézve én nem vagyok túl bizakodó a leendő 5. évad kapcsán. Persze, antológiai sorozat, meglátjuk majd, hogy mit hoz a sors. Az biztos, hogy Night Country-ban én sajnos, és túlhasználom ezt a kifejezést, hatalmasat csalódtam. Folytassuk akkor, viszonylag azért megpróbálok most rövidebben beszélni a következő alkotásról, mert a Night Country, én azt gondolom, hogy hosszabb kifejtést megérdemelt, mint az év egyik leginkább várt sorozat, amelyből az lett, ami. A következő viszont már eleve nem volt ennyire hype-os, miről is beszélek, a Death and Other Details, amelyet január 20-án mutatott be a Hulu, és alapvetően szerintem az volt a tervük, hogy ilyen Only Murders of the Building és The White Lotus kombót hozzanak létre. Az alaptörténet szerint egy gyilkosság történik egy tengerjáró hajón, és hát elég fura, része vicces karakterek vannak ezen a hajón, és mindeközben pedig zajlik ugye a nyomozás is. Nem lett volna rossz egyébként a felütés, de hát nagyjából ennyi, meg a főszereplőnő csinossága, úgymond az egyetlen pozitívum, de ez értelemszerűen nagyon kevés. Azt kell, hogy mondjam, hogy unalmas, antipatikus karakterek, a gyilkosságügy nagyon-nagyon lapos volt, és hát ilyen alvási ingereket előhozó flashbackek jellemezték az első részt, és hát számomra egy hatalmas kérdés, hogy Mandy Patinkin mit látott ebben a sorozatban, hát azért ez nem az ő szintje. Mielőtt folytatnám a sorozatok felsorolását és véleményezését, egy pillanatra meg kell állnunk, ugyanis elkövettem egy pici bibit, ez a hiba pedig nem más, mint hogy olyan ügyes voltam, hogy az applikáció serialized, amelyen én szépen listázom az általam megtekintett sorozatokat, az első részeket, a teljes évadokat, stb., és hát azoknak a dátumát vettem alapul, és abban van némi eltérés. Valamikor lehet, hogy aznapi, vagy egy nappal, vagy két-három nappal későbbiek a bejegyzések, mint hogy az adott részt bemutatják, vagy véget ér az évad, úgyhogy ilyen szempontból, és tényleg elnézést szeretnék kérni ezért, volt néhány fals dátum, és mondok egy példát, az előbb említett Death and Other Details, január 16-ai bemutató, vagy a Reacher-nél 18-án, január 18-án volt a másik, az utolsó része, de egy napot tévedtem, szerintem 19-ét mondtam. Úgyhogy ezért elnézést kérek, talán nem olyan nagy probléma, tényleg egy pár napos eltérésről van szó, de elképzelhető, hogy valakinek feltűnt, hogy na, nem volt teljesen pontos, de tényleg azért olyan nagy mértékű eltérés, de nem volt, remélem, hogy összesében nem zavart össze titeket. Aztán ugye ezt nehéz lett volna azért úgy megvágni, hogy akkor azt a részt ott pont úgy kivágom, oda belerakom, lehet, hogy furcsább lett volna hangzásügyileg, mint sem maga a hiba mértéke, mostantól majd figyelek erre természetesen. Tovább menve a Sexy Beast című sorozattal szeretnék röviden foglalkozni, ugye ez a Paramount Plus-nak az alkotása, és a Jonathan Glazer által rendezett film, ha emlékeim nem csalnak, bár most ugye már dátumokat nem nagyon kellene nekem mondani, 2000-es évek elején mutatta be Jonathan Glazer ezt a filmjét, elég szép kritikai sikert aratva, és azért zárójelesen megjegyezném, arról a Glazerről van szó, aki később letette a Science Fiction alapvetés Under the Skin, illetve a The Zone of Interest pedig idén akár Oscar díjakat többes számban is nyerhet. A holokauszt drámáról van szó, szóval nem kis névről van szó az ő esetében. És hát érdeklődéssel vártam, hogy a Sexy Beast-nek az előzmény sorozata mit hoz számunkra. Hát sajnos teljes érdektelenséget. Ugye ez egy részben ilyen bűnöző karaktereket bemutató, az ő életútjukat végigkövető sorozat, és semmi eredetiség nem volt benne, izzadságszagú volt a történet, karakter szinten ez ugyanígy igaz, és hát hype-ot se kapott én a sorozat, de nem is csodálkozom rajta, úgyhogy eltűnt a süllyesztőben. A következő alkotás pedig, amelyet kicsit górcsa levennék, abban hasonlít a Sexy Beast-hez, hogy hasonlóképp a bűnözés áll a középpontba, ez pedig nem más, mint a Griselda, amely a Netflixnek az alkotása. Ugye Netflix szinte minden alkalommal kiadja a teljes évadot, és január 25-én történt ez meg, most teljesen jól mondtam a dátumot, tehát előtte csekkoltam a dolgokat. Annó én azt írtam le, illetve fogalmaztam meg, hogy tipikus Netflix betegséget érzékelek Griseldánál. Tehát annál egy nagyon érdekes történet, egy egyedülálló anya, aki hát úgy épít karriert, hogy tulajdonképpen maffia főnök lesz, és hát egészen döbbenetes dolgon kell keresztül mennie, hogy mindezt elérje, és van egy Sofia Vergara, aki ezúttal egy drámai szerepet választott, és egész korrekt alakítást nyújt. Na most, adva van minden a sikerhez, de az ígéretes alapsztori ellenére teljesen jellegtelen lesz a végeredmény. nagyon kiismerhetőek a fordulatok, középszerű a script, és a rendezés nálam nagyon lehúzta a végeredményt. Tehát ez a tipikusan azt érzékelem, és ezt mondom, nagyon sok Netflix sorozatra igaz, hogy jó, ezt meg kell csinálni, és akkor ez a van egy kész végeredmény, de olyan, mintha egy ilyen automata készíteni el, olyan, mint egy AI ülne tényleg a script fölött is, a rendezés során is, mert teljesen jellegtelen, kinézetileg, rendezésügyileg, és sokszor dialógügyileg is a sorozataik a Netflixnek, tisztelet a kivételeknek, hiszen azért egészen elképesztő mennyiség originájuk van, de mégis elég sokra ráhúzható ez, és ez a Griseldára is igaz, egyáltalán nem rossz sorozat, de teljesen középszerű, nálam így a csalódásokhoz került. Ahogy az Amazon Prime Video Expat című sorozatáról is emlékezünk meg ilyen szempontból, amely január 25-én debütált a streaming szolgáltatón. Alapvetően Nicole Kidman miatt volt egy várakozási faktorom, bár ne lett volna, na de mielőtt rátérnék a sorozattal kapcsolatos problémákra, de most ebben az esetben ígérem, hogy rövid leszek, a történetről annyit szeretnék elmondani, hogy Janice Lee 2016-os regényén alapul az Expats, egy hongkongi nemzetközi közösséget követhetünk nyomon, akinek az élet egy hirtelen tragédia, családi tragédia után örökre megváltozik, és Nicole Kidman Margaret-et alakítja, azt a nőt, aki az egész családját Hongkongba költöztette. Nagyon elment mellettem a sorozat, tehát teljesen érdektelenné vált viszonylag gyorsan, mint történeti, mint karakter szinten. Eléggé megosztanak a vélemények egyébként az Expats kapcsán, tehát én olvastam kifejezetten magasztaló kritikustól, úgymond idézésen egyszerű nézőtől is ilyen véleményeket, de én azért alapvetően azt hiszem észre, hogy a többséghez tartozom abban a tekintetben, nem mint hogyha akarnék, hogy nem igazán sikerült egyedi jelleget biztosítani ennek a sorozatnak, és tényleg szinte nulla hype-al eltűnt a Sexy Beast-hez hasonlóan a süllyesztőben. Most nézem az időt, és nagyjából 12 percet szántam ugye a tavaly kezdődött, idén befejeződött sorozatokra, vagy tavaly kezdődő és idén befejezett, nyelvtanilag azért mégiscsak megfelelően alkossam meg, mert még könnyen lehet, hogy diákim is hallgatják a podcastet, volt erre már nem egyszer, nem kétszer példa, és akkor majd kapom az íveket a munkahelyemen, illetve az egyik munkahelyemen, úgyhogy, na bocsánat ezért a kis intermezzóért, és körülbelül 20 perce beszélek a csalódásokról, és még 3 sorozat hátra van ebből a kategóriából, úgyhogy hát tényleg nem egyszerű ez a helyzet, illetve a felhozata. No, de folytassuk is. A következő sorozat, amelyet ebben a kategóriában helyeztem, a One Day, ugye ez egy Netflixes, hát alapvetően romantikus komédiaként leírható sorozat, amelyet február 8-án mutatott be a Netflix. Az mondható el erről a szériáról, hogy a soundtrack miatt, meg a zenék kiválasztás miatt abszolút jár a piros pont, de nálam nem működött főleg karakterügyileg, tehát nem volt meg a kemisztria két főszereplő között, bár ahogy olvasom a véleményeket, ez fokozatosan egyre ügyesebben sikerült aztán megoldani, valószínűleg egy direkt megoldásról lehetett szó, de nem csak ez volt a problémám, hanem nem igazán tudtam együkkel se szimpatizálni, azonosulni, és innentől kezdve főleg egy romantikus komédia esetében nehéz együtt végigjárni az utat, ugye a szereplőkkel, amelyeket az írók kiköveznek, pedig jó lett volna, tehát tényleg ugye kicsit a lelkem is igényelt egy ilyen jelenő könnyes sorozatnak a megnézését. Hát tényleg lassan azt érzem, hogy a Netflix originálokkal az utóbbi időben nagyon be vagyok oltva. Idén azért volt egy, amelyik bejött, majd a pozitív meglepetések kategóriánál beszélek róla. No, de még maradva a csalódásoknál, a The New Look-ról szeretnék röviden szót ejteni. Február 13-án mutatta be a sorozatot az Apple TV Plus. Egészen pazar szereplőgárdáról beszélhetünk. Most gondoljatok bele, hogy egy olyan névsor, mint Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, egészen hihetetlen. És érdekes az alaptörténet is, ugye, hogy Coco Chanel és Christian Diornak a vetélkedése a II. Világháború ugye, megszállás alatt, ugye Franciaországot megszállt a Németország, és hát évekig ez eltartott, valamint a megszállást követő, vagy a felszabadulást követő időszakot is bemutatja a sorozat, tehát több idősíkon játszódik. Todd Kessler, a Damages készítője jegyzi a sorozatot, tehát hogy hát ez nem mehet félre, hát ennek minőségének kell lennie, és nem. Nem rossz a sorozat, csak számomra bántóan középszerű. Egyrészt meglepő volna a színészi alakítások miatt, akik nem találják, meg az adott karakterhez vezető utat, vagy éppen a francia erőltetett akcentus az, amely kizökkenti, hát valószínűleg őket is a szerepből, de hogy engem a sorozat nézéséből ez egészen biztos, ez egy nagyon butus megoldás volt egyébként Kesteréktől, hogy akkor jó angolul forgatjuk le a Franciaországban játszott a sorozatot, de az alapvetően hát angol anyanyelvű színészeknek, nem mindenkinek, de a többségnek angol anyanyelvű színészeknek legyen egy francia akcentus, ez borzalmas. John Malkovich, hogy életemben nem láttam ilyen gyengén teljesíteni, úgyhogy ez már eleve egy elég komoly probléma. Nagyon sablonosra sikerültek itt is a párbeszédek, bocs, hogy ismétlem magam, de hát tényleg olyan dialógat adnak szegény színészek szájába, ami hát a küszködéshez vezethet csak, és hát nálam az operatőri munka is a kriminális kategóriába süllyedt, különböző szűrőket alkalmazta, gondolom én, hogy az atmoszféra megteremtése érdekében, de hát ez igencsak félrement. Végül, nem utolsó sorban elértünk az eddigi utolsó nagy csalódáshoz, ami az idei évet jelenti. Ez pedig nem más, mint az Avatar The Last Airbender című sorozat. A Netflix ezen héten dobta ki az összes epizódját az első évadnak. Ugye előzményként érdemes elmondani, hogy 2005 és ha emlékeim nem csak 2009 között ugye, 3 évadot ért meg egy animációs sorozat, és ennek az élőszereplős feldolgozásáról van szó, és volt ugye egy filmes adaptáció is 2010-ben M. Night Shyamalan-tól, hát az eléggé felejthetőre sikeredett. A sorozat alaptörténete az, hogy egy háborúsultott a világban járunk, a egyes emberek képesek uralni az alapvető elemeket, víz, föld, tűz, levegő, illetve ezeknek az egyikét, és Aang, a kiválasztott avatár, aki mind a 4 elemet uralja és hidat képez a halandó és a szellemvilág között, és hát tulajdonképpen ebből az alapsztoriból indul el a történet, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi leggyengébb értékelést kapta tőlem a már említett Serialized applikáción belül az idén bemutatott sorozatokat nézve az Avatar. Számítottam rá az előzetes kritikák megjelenése után, hogy csalódni fogok, de hogy ekkorát, azt nem. Mindjárt mondom is az okokat, előtte azonban annyit elmondanék, hogy minden bizonnyal a gyenge hát végeredményhez hozzájárult az, hogy a munkálatok során leváltották az eredeti showrunner párost, akik az animációs szériát is készítették, és a helyükre ugrott be Albert Kim, és ezért elég sok helyen elhúzódott a sorozatnak a forgatása, meg az utómunkálatok is, bár én úgy vagyok ezzel, hogyha ilyen sokáig dolgoznak, és azért bőven adtak pénzt is a készítőknek, akkor azért én legalább külcsin tekintetében más vártam volna. Úgyhogy az egyik problémám az Avatar sorozattal az, hogy a megvilágított, a vetített hátterek, azok egészen borzalmasra sikeredtek. A CGI még azt mondom, a CGI-nek a többi részének azt mondom, hogy úgy, ahogy oké és rendben van, de a kivetített hátterek azok nagyon gyorsan kizökkentettek engem a sorozatból. De még ezzel azt mondom, hogy együtt lehet élni, az ember azért morgolódik, nagy költségvetés, hosszú ideje készítik. Jó, rendben, na, nézzük meg, hogy mondjuk karaktereket hogyan sikerült megírni. Hát papírvékonyak, botrányosan megírt dialógokat kapunk. Most itt azt képzétek, hogy konkrétan visszatekertem az első 10 perc során két alkalommal, és ez tényleg jól hall, ez tényleg a szájukba adták ezeket a dialógokat. Szerintem ez egészen elképesztő szint. Negatív értelemben többször elmondható, vagy több esetben elmondható az, hogy amatőr szintet súroló színészi játékot láttam, illetve tapasztaltam, és hát akkor még vegyük hozzá a rendezés is, a vágást is, amelyek szintén bőven hagytak kívánni valót maguk után. Összességében én egyrészt láttam, nekem ez bőségesen elegendő volt. Szerintem ez egy trehány gyenge munka. Most tényleg elnézést kérek azoktól, akik nagyon régóta várták, és nekik tetszett, és végre élőszereplős változatban is látják a hőseiket. Tényleg nem azért mondtam az előző jelzőket, mert én most nagyon a földbe akarom állítani, de hát én azt gondolom, hogy ennél ez a történet, és eleve a rajongók sokkal többet érdemeltek volna, és hát szégyellje magát a Netflix, hogy az egyik idei nagy költségvetésű sorozatuk, originájuk esetében ilyen minőséget adnak ki a kezük közül, mert jó, hát most foghatjuk mindenre, hogy hol siklott félre, showrunner hibája, stb. Azért legyünk egyértelműek, tehát nézzünk meg egy Apple TV Plus-os sorozatot, bármelyiket, amelyik gyengébben sikerül, és azért ezekből is van bőven, amelyik gyengében sikerül, még annál is dicsérhető a produkciós költség. Annál is mozifilmes minőséget kapunk. Az HBO esetében is szinte mindig ez a helyzet. Tehát van egy alapszint, és nem véletlen, hogy azért az HBO és az Apple TV Plus milyen megbecsülésnek örvend. A Netflix még nem először ad ki a kezek közül olyan originált, amelynél egész egyszerűen a szemem kifolyik. És nem túlzok. Tehát lehet, hogy az én igényszintem, vagy lehet, hogy sznob vagyok, én nem tudom. Lehet, hogy az én igényszintem van nagyobbra helyezve. Én már hozzászoktam ahhoz, hogy igazán minőségi sorozatok, nem csak a forgatókönyvére, színészi játék terén, rendezés terén bizonyítanak, hanem igenis a produkciós költség kapcsán is nagyon sok esetben fel tudnak érni a mozis társaikhoz. Na most a Netflix esetében ez egyre ritkább. És erre a legújabb példa az Avatar The Last Airbender. Úgyhogy sajnálatos módon ez egy tényleg egy összecsapott gyenge produktum lett, véleményem szerint. Következnek most azon alkotások, amelyek egyrészt kellemes meglepetést nyújtottak számomra az elmúlt 2 hónap során, vagy pedig hozták az elvárásokat, tehát most jön a pozitív szegmense a mai podcastnek. Az első ilyen sorozat a The Brothers Son, amely január 4-én került bemutatásra a Netflixen, és alapvetően egy akciókomédiáról van szó, viszonylag egyszerű történettel, naív sráctól, jakuza család fején keresztül találunk benne egy édesanyát, akinek sötét múltja van, de legfontosabb a család összetartó ereje számára, és hát remekül megkoreografált harci jeleneteket kapunk, és kifejezetten jól sikerült humoros betéteket is tartalmaz ez a sorozat, és természetesen egy zseniális és már teljesen megérdemelt Oscar-díjat is bezsebelő Michelle Yeoh-ot, úgyhogy minden tényleg adott ennél a sorozatnál arra, hogy egy kellemes kikapcsolódást biztosítson, nem hibátlan, vannak benne logikai bakik, néha nem megfelelőek az arányok sem, így az akcióra és a humorra rátérve, tehát nem mondom azt, hogy az egekig kell dicsérni a The Brothers Son című sorozatot, de ez a tipikus, kellemes, vasárnapi agykikapcsolódásra alkalmas sorozat kategóriába behelyezhető, úgyhogy számomra ez egy kellemes kis élmény volt. Következő sorozatunkat az Apple TV Plus szállította, a héten ért egyébként véget az első évad, és gyorsan meg is nézem, hogy az első epizódnak a bemutatására mikor került sor, nehogy itt belehibázzak. Január 10-én indult a Criminal Record, és február 21-én, tehát hogy mondtam, ezen a héten, ugye szerdán ért véget. Egy gyilkossági ügyben történő nyomozásról szól alapvetően ez a széria, és hát a főszereplő nő hát hibát talál a rendszerbe, és ennek próbál meg utána járni, illetve korrupt rendőrtársait leleplezni. Egyrészt fordulatos a történet, tehát mindenképpen ez az egyik nagy erénye, hogy nagyon ügyesen adagolják a feszültséget, és megfelelő pillanatokban pedig jól időzített fordulatokkal viszik tovább a sztorit. Másrészt a rendezés és eleve a sorozat úgymond külcsíne nagyon rendben van, tehát tényleg ilyen mozifilmes minőség, legalábbis kategórián belül mindenképpen. A harmadik nagy erénye pedig ennek a sorozatnak a főszereplő páros, Peter Capaldi és Cash, illetve Cush Jumbo, akik hát egymást licitálják felül az alakításaik minőségét illetően. Én még nem értem az évad végére, még hátra van 3 epizód, de ha tartja ezt a színvonalat, akkor ugyanez a jelzőket tudom majd illetni. Bízom benne, hogy ez így lesz. Mindenképpen érdemes bepróbálni. Nyomozó sorozatok között szerintem idén eddig ez viszi a prímet. Következzék a pozitív listámon, ha szabad is fogalmazni, a Monsieur Spade, vagy Monsieur Spade, elnézés itt a franciás ejtéssel problémáim akadtak, pedig azért ez nem egy nehéz kifejezés, tehát Monsieur Spade egészen helyesen a cím. Ez a bizonyos Spade Sam Spade-et jelöli, vagyis Dashiell Hammett kultikus regényhősét, aki ugye számos filmfeldolgozást, filmadaptációt is kapott, talán a legismertebb a Máltai Sólyom, és ezúttal a sorozat vászorra, vagy a kisképernyőre került Sam Spade noáros karaktere. Méghozzá azon életszakaszát mutatja be ez a sorozat, amelyben már abbahagyta a magánnyomozói munkáját és Franciaországba költözött. Ebből a történetből Scott Frank készített scriptet, illetve scripteket, az a Scott Frank, aki legutóbb a The Queen's Gambit sorozattal nagyot bizonyított, és az Oz című börtönös HBO sorozat készítője, Tom Fontana is csatlakozott hozzá, ez a Scott Frank, Tom Fontana kettős, azt gondolom, hogy eléggé komoly garancia volt a sikerre, illetve a minőségre, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy főleg az évad első felében, az első 3 epizódban ez maximálisan teljesült is, nagyon érdekesek voltak a karakterek, a központi rejtélyszál is izgalmasnak tűnt, a francia kisvárosi hangulat megint adott egy pluszt, jól megírt párbeszédek jellemezték a sorozatot, és az utána következő 3 rész is alapvetően jó szintet hozott, de akkor már némi logikai baki vagy bukfenc azért előfordult. Az utolsó epizódnak ezzel nem spoilerezek, csak annyit mondok, akik majd megnézik, kíváncsiak, hogy hogyan látják a hídon történő jelenetsor azért úgy nem feltétlenül sikeredett jól, vagy megfelelően, tehát, hogy az utolsó 3 részben azért több baki is előfordult, de hogyha konklúziót kell mondanom, és végeredményt, akkor összesében egy nagyon korrekt módon elkészített jó kis sorozatot kaptunk, egy egészen kiváló Clive Owennel a főszerepben, úgyhogy én tudom ajánlani a Monsieur Spade-et, mindenképpen az idei év jobb alkotásai közé sorolom. Kint az EMC mutatta be, de alapvetően ez egy koprodukciós sorozat, tehát európai gyártók is részt vettek benne. Illetve annyit még hozzátennék, hogy nem említettem itt a bemutatási dátumot, illetve az első évad végét, január 14-én került műsorra az EMC-n, és február 18-án fejeződött be a sorozat, tehát majdnem egy héttel ezelőtt. No, haladjunk tovább, nézegetem a listámat, és a következő sorozat, amelyet a pozitív kategóriába tudok sorolni, az év eddigi legjobbja nálam a Mr. and Mrs. Smith. A cím minden bizonyal ismerős számotokra, hiszen a 2005-ös Brad Pitt and Angelina Jolie által filmjelzett filmnek egy, hát, adaptáció, feldolgozása, inkább azt mondom, hogy átgondolása, ugyanis jelentős eltérés a film és a sorozat között az, hogy míg a filmben tehát később jöttek rá, nem is tudom, mondjuk fél óra, 3-4 óra elteltével, hogy mindketten kémek, és házasok voltak már eredetileg, addig a Mr. and Mrs. Smith sorozat verziójában, amit az Amazon Prime Video mutatott be, abban az alapfelállás az, hogy nem ismerték egymást, tudták egymást, hogy kémek, és az volt a szerepük, hogy ők házasok. Tehát azt gondolom, hogy már így, hogy megcsavarták Donald Gloverék az alapötletet, már kölcsönöztek egy egyedi jelleget ennek a sorozatnak, és az, hogy miért is szeretem én ennyire a Mr. and Mrs. Smith-et, nagyon nagy szerepe van benne Donald Glovernek, aki nem csak főszereplője ennek a sorozatnak, hanem az egyik készítője is, és hát Glover az elmúlt években azt gondolom, hogy többször is bizonyított, ugye leginkább az Atlantával, hogy mennyire kiváló, nem csak mint főszereplő, nem csak mint színész, hanem író és showrunner is. Remekül megírt párbeszédek vannak ebben a sorozatban, nagyon-nagyon érdekes atmoszférája van, stílusosan van megrendezve, hadd emeljem ki Hiro Murai nevét, aki már az Atlantával letette a névjegyét, fordulatokat ügyesen időzítik elnézést, és hát eleve külön kiemelést érdemel Donald Glover és Maya Erskine párosa, akik között tényleg kissé furcsa, de mégis jól működő chemistry alakult ki, és hát tele van szürreális jelenetekkel ez a sorozat, és hát hatalmasakat nevettem bizonyos jeleneteken, tehát egyszerre izgalmas krimi, thriller, vígjátéki, szürreális elemek, romantikus is, és tehát minden egyes hangszeren játszik a sorozat, és szerintem egészen remekül. Még nem értem az évad végére, tehát nem állítom, hogy végig tartja ezt a színvonalat, de az első 4 rész alapján ezt tudom mondani. Ugye az Amazon Prime Video kiadta a teljes évadot, amelyet én egyébként nem feltétlenül tartok egy kifejezetten jó ötletnek, tehát tipikusan az a sorozat a Mr. and Mrs. Smith, amelynél jó lenne, hogyha, vagy jó lett volna, hogy a hetiben egymás után jönnek az epizódok, mert lett volna mit megemészteni, de hát úgy döntött az Amazon, hogy hát február 1-jével az összes részt odaadja nekünk, ugye 8 részből áll az évad. Meglátjuk majd, hogy nézettségileg mit tud produkálni. Én nagyon örülnék egy második felvonásnak is. Az eddig látottak alapján Mr. and Mrs. Smith szinte biztosan tagja lesz majd az évvégi listámnak, hogy biztosan szerepelni fog azon. No, és akkor nézzük meg még, hogy a pozitív kategória melyik sorozatot tudom berakni. Egy Apple TV Plus-osat találtam így a végére, amely nem más, mint a Constellation, ugye ezt a héten mutatta be az Apple TV Plus, méghozzá február, ha emlékeim nem csalnak, 21-én, de azért gyorsan megnézem, igen, jól emlékeztem, tehát február 21-én debütált 3 epizóddal ez a sorozat. Egy science fiction szériáról van szó, az első 2 rész, ez nem spoiler, egy űrállomáson játszódik, vagy főként űrállomáson játszódik, amelyet baleset ér, és hát az űrhajósoknak meg kell küzdeniük azzal, hogy valamiképpen hazajussanak, miközben egyébként egy kísérlet is történt ezen a az űrállomáson, pontosítok, ugye, hogy a nemzetközi űrállomásról van szó, és hát valami olyasmi is hazakerül a főszereplőkkel együtt, amely hát igen érdekes változásokat okoz néhány karakternél. Az első három rész alapján egy ilyen alternatív vagy multiverzumos jellege lesz majd a sorozatnak. Az eddigiek során elmondható, hogy szépen építik a karaktereket, kifejezetten izgalmas a sorozat, tehát nézeti magát. Egy-két logikai bukfenc már azért előfordult, de alapvetően eddig pozitívak, többségben pozitívak az élményeim. Ugye Peter Harness készítette ezt a sorozatot, a Dr. Who-n, illetve a Wallander-en dolgozott korábban, és az lesz majd a kérdés, hogy a központi rejtélyhez kapcsolódó szálakat miként tudja kezelni, remélhetőleg az évad végéig, kitart majd a sorozatnak a lendülete. Lassan az egy órához érkezünk, ami a podcast mai részét illeti. Valószínűleg át is fogjuk lépni, mert még egy kategória hátra van. Ugye említettem még, hogy vannak olyan sorozatok, amelyeket egyelőre nem tudok betájolni abban az értelemben, hogy most a kellemes pozitív csalódás vagy negatív státuszba pakoljam be. Ezekről még azért röviden megemlékeznék. Az egyik ilyen sorozat a TED, amely már véget ért, és végig is néztem, tehát igazán ideje lenne eldöntenem, hogy hova rakom, de nincs egyszerű dolgom. Alapvetően ugye a TED-et szerintem, mint karaktert mindenki ismeri, ugye az életre kelt szabadszájú mackó, és hát az első mozifilm kifejezetten nagy sikert aratott, és Seth MacFarlane karakteréről beszélünk, a második már azért nem annyira, és most hát sorozatformátumban is bemutatásra került a Peacockon, méghozzá, ha emlékeim nem csalnak, január vége felé volt a bemutató, de gyorsan meg is nézem egészen pontosan. Jó, hogy megnéztem a konkrét bemutatási dátumot, ma úgy tűnik, hogy ez az én kriptonitom, mert a január vége megint az volt, amikor én befejeztem a TED-et, de a bemutató az január 11-én volt esedékes, és hát az összes részt ugye kiadta a Peacock, tehát úgymond gyorsan letudták, mondom mindezt úgy, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért, ugye? Nem biztos, a kijelentés hatalmas sikert aratott a Peacockon, az egyik legnézettebb originál sorozatukká vált, egy kérdés, hogy olyan Seth MacFarlane-t rá lehet-e venni majd egy újabb évadra. Azért fura nálam a TED helyzetem, mert az első epizód végén azt mondta, hogy ebből nem kérek többet, nem találták el az arányokat, nagyon-nagyon erőltetettnek tűntek a poénok, de aztán többek között Humannek, tudjátok, a Sorozat Junkie egyik adminja, köszönhetően adtam még egy esélyt, mert ő többször említette, hogy igenis a későbbi epizódok során már helyre billennek az arányok, és abszolút igazat kell, hogy adjak neki. Ekkor se volt azért még mindig jól eltalálva minden egyes humoros betét, vagy akár karakter ábrázolás, vagy akár történet, tehát nem voltam itt se végig megelégedve, de az arányok már tényleg sokkal jobban működtek, és alapvetően élveztem ezt az első évadot. Én annól azt írtam a kis minikritikámban, hogy ez a hit or miss kategória TED, mind humor, mind történet tekintetében agykikapcsolós szórakozásnak azért megteszi, úgyhogy én alapvetően azért biztatlak titeket arra, hogy tegyetek vele egy próbát. A következő, nem tudom, hogy mit évő legyek vele, hogy hova helyezzem kategóriába sorolandó sorozat, a Masters of the Air, ugye a levegő uraim, hogyha a magyar címét is használjuk, amelyet eredetileg egyébként csalódások kategóriába akartam besorolni, de nem lett volna fair a részemről. Nagyon sokat számít a Masters of the Air esetében, hogy milyen szemszögből nézzük. Ha önmagában vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy elmondható, hogy korrekt végeredményt kapunk, viszont hogyha a Band of Brothers-et vesszük alapul, akkor egyértelmű, hogy hatalmas a csalódás. Meg hát akkor is hatalmas a csalódás, hogy arra gondolok, hogy az IGN-en elkészített 2024 legjobban várt sorozatainak a listázása során az első helyre tettem. Miről is van szó, először beszéljünk erről. Donald L. Miller, bocsánat, a levegő urai, amerikai bombázók a náci Németország ellen című regényét adaptálja a sorozat, és a középpontban a 8. amerikai hadsereg áll, akik hát egy kis sablonos szöveget elvitték Hitler feje fölé a háborút, és ugye hát előzményként lehetne mondani a Band of Brothers-t, illetve a The Pacific című sorozatokat, amelyeket még annó az HBO mutatott be, az Apple TV Plus pedig ugye már eloroszt előlük a Masters of the Earth. Karakter szinten nincsen összefüggés a sorozatok között, a készítők között van, ugye Graham Joss például, vagy John Orloff, vagy értesen Tom Hanks és Steven Spielberg produkciós cégei. Témáját tekintve értelemszerűen a második világháború, de különböző hadszíntereket mutatnak, ugye mind a három sorozat esetében, és hát a levegő urai, a Masters of the Air címe is mutatja, hogy hát a levegőben játszódik, ugye hát bombázó repülőgépeknek a pilótái lesznek a fókuszban. Alapvetően a sorozatot nagyon egyszerű szerintem jellemezni. Na, azok a jelenetek, amelyek a levegőben játszódnak, egészen fantasztikusan kidolgozottak, és élményszámba mentek eddig ezek. Néha persze a CGI túlzásba viszik, vagy túlságosan észrevető, de alapvetően én azt gondolom, hogy izgalmasak, feszültséggel teliek ezek a jelenetek, és tényleg az ember így szorosan fogja a karfát. Kategóriába sorolhatók, azonban amikor hát leszállnak, és hát a földön játszódó jelenetek során megpróbálnak karakterizálni az írók, az viszont csúnyán mellé megy, legalábbis eddig. Én 5 részt láttam, az évadból kijött a 6. is most pénteken, és egy nagyjából féltánál vagyunk, emlékeim szerint 9 részes az évad, de az eddig 5 rész alapján szerintem elég egyértelműen kiviláglik az, hogy a karakterek azok tényleg ilyen papírmasé figurák, tehát amilyen mondatokat a szájukba adnak, ezt mondhatták valószínűleg a másik világháború során repülőgép pilóták kategória. Tehát, hogy nagyon erőltetettnek, nagyon művinek érzem sok esetben ezeket a jeleneteket. Amikor az egyik főszereplő elment eltávra Londonba, és ott ugye találkozott egy lengyel hazájából emigrált nővel, és a közöttük lévő párbeszéd, után lévő szex jelenet, ott utána megfogalmazott magvas gondolatok mind-mind hát sablonosak voltak, méghozzá nem is kicsit. Ez engem nagyon zavar a sorozatban, vagy ott van ugye azt gondolom, hogy nem spoiler, hiszen eleve lehet azt sejteni, hogy hát sok esetben lelőtték ezeket a repülőgépeket, valamikor sos elhunytak a pilóták, illetve a legénység, valamikor pedig a földet értek, és a ellenséges területen, ugye lehet hazajutni, francia, ugye, hát a ellenálló csapatok is segítik ilyenkor az amerikai pilótákat, vagy segíthetik. Na most rengeteg lehetőség lenne ezekben a jelenetekben, de maradnak a megszokott sablonos megoldásoknál az írók, úgyhogy ezt sajnálom, többet ki lehetett volna ebből én azt gondolom hozni. Nagyjából a sorozat olyan, mint az intrója. Tehát, hogy így mozgalmas, szép, de nincs mögötte tartalom. Milyen a maga a képsorok, meg maga az intrónak a zenei része és a zenei motívumai. Tehát én üresnek érzem ezt a sorozatot. Nem, hogyha még többet beszélek róla, akkor lehet, hogy a csalódások közé rakom. De amúgy nézeti magát, tehát amúgy tényleg, most elnézést ilyen pontjelen fejezem, hogy jól el vagyok én ezzel, tehát hogy csak az a baj, ugye, hogy én azért ennél többet vártam. Tehát nem is kérdés, hogy a Band of Brothers bőven magasabb szintet képvisel. Hát egyelőre úgy vagyok vele, még az első két részén azt mondom, hogy a Pacific-et felülmúlja, A Masters of the Air most nagyjából egy szintre helyezem őket. Két sorozat van, amelyik hát komolyabb értékítéletre vár. Az egyik a Tokyo Vice, amely a második évadát kezdte meg, egészen pontosan február, mindjárt mondom megint a konkrét dátumot, február 8-án jött ki az első két epizód. Én az első évaddal úgy voltam, hogy akkor is ez a vegyes megítélés, karakter szinten elég sok problémám volt, főleg az amerikai karakterek nekem nagyon antipatikusak voltak, a japánok pedig talán kis és sablonosak, de ott azért jobban működött a felállás, a történet szálak teljesen rendben voltak, az atmoszféra egészen kiváló volt, tehát vegyes felvágott, és ez nem változott a második évad során sem. A japán helyszín egészen remek, az atmoszféra adja magát, a karakterek kapcsán még most is vannak fenntartásaim, úgyhogy meglátjuk, hogy hol vezet az út, mindenképpen követem tovább a sorozatot, és meglátjuk, hogy aztán az évad végére mennyire változik, akár pozitív vagy negatív irányba a véleményem, és akkor végül, de nem utolsó sorban megemlékeznék a Halo című sorozatról, ugye ez a Paramount Plus-nak a saját gyártású sorozata, amelyet még annó Showtime kezdett el fejleszteni, ugye híres Xbox játék, vagy Xbox-ra kiadott játék, egészen pontosan sorozatos feldolgozása. Hát az első évad ez egy kicsit ilyen katasztrófa turizmus jellegű volt, Guilty Pleasure-nek lehet hívni, és akkor még szerintem nagyon korrektek vagyunk. A Halo-val botrányosan indult, aztán voltak egészen korrektő sikerült epizódjai, hogy aztán megint visszasüllyedjen a középszerbe. A másik évadra azonban showrunner váltás történt, ez érzékelhető is a másik évad első két epizódjánál. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a hangvételen változtatott a készítő, de azért így is voltak benne főleg karakter szinten problémáim. Azóta már kijött a harmadik és a negyedik epizód is, én ezekkel még adós vagyok, általában a negyedik az szó szerint egy nagy durranásnak ígérkezik, úgyhogy mindenképpen majd jelentkezem a Halo esetében is azzal, hogy milyen irányba indult el a sorozat, hogy vajon sikerül-e kinőni ezt a guilty pleasure kategóriát. Ezzel gyorsan azért végignézve a listámat, mindegyik általam eddig idén bepróbált, vagy kipróbált, ugye, a jelkötőtől függően sorozatot, vagy végignézett sorozatot górcső alá vettem. Ami még terve van véve, és már bemutatásra került, az néhány angol sorozat, ezeket sokszor így összegyűjtve két-három havit nézek meg egyből. Én és az angol sorozatok az egy külön fejezetet érdemelne, eléggé vegyesek a tapasztalataim. Ha bejön, akkor nagyon bejön, viszont ritkán jönnek be angol sorozatok, tehát nekem így atmoszféra ügyileg vannak problémáim sok esetben, meg történetügyileg is az angol szériákkal, de próbálkozom becsülettel, hogy azért értelemszerűen nagyobb legyen mindig a merítési lehetőség, és nektek is több mindent tudjak mondani. Úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, ahogy azért kivettétek a mondandómból, szerintem az első két hónap tele volt elég nagy csalódással, szerencsére azonban kellemes meglepetések is adódtak. Én pedig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan látjátok. Ilyenkor mindig benne a paklim egy olyan sorozatot idézésen szidok, amelyik nektek nagyon bejött. Hát ezt ne vegyétek magatokra, ez egy szubjektív műfaj. Ha hozzáfűzni valótok van, másképp látjátok, én nagyon szívesen várom az ellenvéleményeket. Elsősorban Twitteren, ugye epizodista néven találtok meg, úgyhogy bátran akár a podcast alá is kommenteljetek, mondjátok el a véleményeteket, és hát kialakulhat egy, nem is konszenzus, de egy igényes vita is akár, vagy véleménycsere. Mielőtt megköszönném a figyelmeteket, annyit szeretnék még elmondani, hogy Apple TV Plus-os adás, ugye, amit ígértem, az még mindig terve van, tehát hogy nem változott, előkészület alatt van, nagy része ugye már készen is, és előtte azért még szeretnék majd meglátjuk időben mennyire fér bele, egy tavaszi sorozat ajánlós epizódot elkészíteni. Ahogy nézegettem a statisztikákat, nem bújom állandóan ezeket, de néha-néha azért érdemes követni, hogy melyek azok a részek, podcast adások, amelyek a legtöbb nézőt bevonzák és a legtöbb reakciót. Hát az eddigiek során ezek a sorozatajánlós epizódok voltak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen március-áprilisi, májusi időszakra vonatkozó sorozatajánló sokak érdeklődését felkelteni, úgyhogy valószínűleg ez várható majd a következő hét vagy hetek során a részemről. És akkor most jutottunk el az a pillanathoz, hogy szeretném megköszönni az eddigi figyelmeteket, és egyúttal a hétvégéből, ami maradt, az bízom benne, hogy szépen fog telni számotokra. Sziasztok!